Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a napvendége Szalai Piroska, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem munkatársa, bér- és munkaerőpiaci szakértő.
Üdvözlöm Önöket!
És hát a első témánk, amivel ma foglalkozunk, vendégünk utóbbi területe, szakterület, ez pedig a munkaerőpiac. Tekintettel azért ma nagyon forró a téma, hiszen Orbán Viktor miniszterelnök az évértékelőjében beszélt arról, hogy 300 ezer embert kíván bevonni a kormány a munka világába. Ezzel a témakörrel kezdünk. A kérdés szinte költői hogyan?
Hát szerintem nagyjából úgy, mint ahogy 10 évvel ezelőtt az 1 milliót alapvetően. Bizonyára mindenki emlékszik rá, hogy 2010 tavaszán megcéloztuk azt a konkrét sarokszámot, akkor időhöz is volt kötve, hogy 2020-ra 1 millióval több munkavállaló legyen Magyarországon, mint 2010-ben. Ezt 2019-re teljesítettük. Most jelen pillanatban már a 19-es, ugye ez volt a Covid előtti utolsó békeév, a 19-es létszámhoz képest is körülbelül 225 ezerrel többen dolgozunk alapvetően, tehát tovább növekedett a létszám is, és mivel az elmúlt 10-12-15 évben folyamatosan csökkent a 15-64 éves korcsoportnak a létszáma, konkrétan a Ratko korszak gyerekei, nagy generációk, azok mind elmentek 65 év fölé, és náluk sokkal kisebb létszámú generációk léptek be a munkaerőpiacon aktívak korcsoportjába. Így a foglalkoztatási ráta még jelentősebb mértékben nőtt, mint a foglalkoztatottak létszámának az aránya, mondjuk. Most már ott tartunk, hogy a foglalkoztatási rátánk az ilyen 7.-8. attól függ, hogy melyik negyedévet nézzük az Európai Unióban. A tavalyi évben érdemes évet nézni, és nem negyedéveket. Mindjárt eljutunk a negyedévhez is, egy fél mondatot arról is szívesen mondanék. Van egy bizonyos szezonalitás, ami mindig érzékelhető a munkaerőpiacon, és ezért az első negyedévben mindig egy picit alacsonyabbak a létszámok, a második negyedév ugye áprilistól júniusig tart, akkor már megvannak a cégeknél is a költségvetések, a mezőgazdaságban is elindul a munka, tehát minden olyan dolog, meg hát a húsvét is akkor tájt szokott lenni alapvetően. Minden olyan dolog, ami plusz munkaerőigényes ágazat és szezonálisan, az már a második negyed évben megemeli a foglalkoztatotti létszámot és a rátát. A harmadik negyed év tartja ugyanezt a rátát, és a negyedik negyed évben régebben lezuhant egy kicsit, de most már az utóbbi 10-15 évben a negyedik negyed év nem szokott csökkenni alapvetően Magyarországon. Na nézzük azért az egészet, és nem a negyedéveket, meg a havi adatokat, hogyha lehet. A tavalyi 23-as esztendőben 4.725.000-en dolgoztak Magyarországon. Ez az a szám, amit említettem, hogy 4,5 milliót a 2019-es évben értük el, akkor a 20-64 éves korcsoport. Miniszterelnök úr nem ezt a számot szokta mondani, hanem a 15-64-et, de az EU célindikátora is a 20-64 éves korcsoportra vonatkozik, és hát azért a 20-as éveikben járók nagy része még diák, nem csak azokra kellene azt hiszem fókuszálni. Lényeg az, hogy a 20-64 éves korcsoport 2019-re 75%-os foglalkoztatási rátát produkált, úgyhogy 60 alatt volt még 2010-ben. 15%-os növekedést csak Málta tudott produkálni, meg Magyarország, tehát mi a második legnagyobb növekedést produkáltuk akkor, és ehhez a 4,5 millióhoz képest a tavalyi év, tehát 2023-as év, már 4.725.000-es számot.
Most tegyük hozzá, azért volt egy 0,8%-os visszaesés. Ezek szerint akkor a munkaerőpiacon...
A GDP-be.
Igen, munkaerőpiacon nem hatott a recesszió?
Pontosan. Tehát most egy olyan polikrízises időszakot éltünk át, kezdve a Covid-dal, folytatva a háborúkkal, először ugye az orosz-ukrán, utána a Gáza környéki, a Gáza is ugyan messze van tőlünk, de az a ellátási láncokat nagyon szépen megszakítgatta egész Európában.
Hát tegyük hozzá a Közel-Kelet a világ benzinkútja, és így a miénk is tulajdonképpen.
Abszolút a benzinkút is, illetve hát az összes kínai járó is ott tud normálisan keresztül jönni. Persze meg lehet kerülni a félföldet, Afrikát, meg mindent, egyebet, de akkor azért csak drágább lesz, és hosszabban érkezik, és mindenféle bonyodalmakat okoz. Lényeg a lényeg, hogy azért a gazdaság tekintetében nincs olyan távol ez a gázai válság sem. Ezt az időszakot szoktuk, tehát 2020-szal kezdődő időszakot sokszor emlegetjük polikrízises időszaknak a gazdaságban. A gazdaságban GDP visszaesést produkáltunk, de nem csak mi, hanem egész Európa, szinte minden országa valamikor, vagy a tavalyi évben, vagy sokan már korábban jelentősebb GDP visszaeséseket produkáltak, mi csak a tavalyi évben, hisz tavaly előtt még nem volt recessziónk. A munkaerőpiacra viszont ez az időszak nem hatott negatívan, méghozzá azért, de egész, tehát Európa nagy részében nem hatott negatívan, csak a foglalkoztatás tekintetében. Nem nőtt úgy a munkanélküliség, és nem csökkent úgy a foglalkoztatás, mint a 2008-as pénzügyi válság idején, ami Magyarországon 2006-ba kezdődött, de a világban 2008-ba. Akkor mi is, akkor mi egy nagyon leszálló ágba levő munkaerőpiacsal bírtunk, és ez a leszálló ágba levő munkaerőpiac még megkapta ezt a világválságot. Tényleg Európa legrosszabb mutatóit tudtuk produkálni 2010-re. Viszont mi 2010-ben a mi zuhanásunk akkor megállt, és 13 környékére elértük azt a szintet munkaerőpiacon, ami 2006-ban volt. Az EU 2008-ban kezdett csökkenni, ő 13-ig csökkent, ő ott akkor állt meg, és 15-16-ban tudta összeszedni magát arra a szintre, ami a 2008-as szint volt. Jelen pillanatban Magyarországon nem visszaesett, hanem még a polikrízises időszak idején is éves szinten nőtt a foglalkoztatottak létszáma, és nőtt a foglalkoztatási ráta is. Így kerültünk már a 2010-es utolsó helyről a 2023-as hetedik helyre az Európai Uniós foglalkoztatási ráta rangsorban. Jelen pillanatban, tehát az utóbbi hónapokban bővült a foglalkoztatás, és vele együtt bővült a munkanélküliség.
Egyébként melyik munka vagy feladata nagyobb? 1 millió munkahelyet teremteni, vagy 300-at? Tudom, a kérdés kicsit olyan frappánul hangzik, de ugye akkor nagy volt a mozgástér. És már mindjárt átérünk arra, hogy hol vannak tartalékok, de ugye első pillantása melyik az, ami nagyobbnak tűnik?
Én azt gondolom, hogy minimum összemérhető. Tehát én nem gondolom, hogy 300 ezeret kevesebb, kisebb problémának, igen, kevesebb erőfeszítésnek, semmivel sem, mint az 1 millió munkahelyet. Azt gondolom, akkor, amikor a 20-64 éves korcsoportban 80% fölötti a rátánk konkrétan, és tényleg ott vagyunk az EU 7 legjobbjában alapvetően.
Hát szerintem ez egy skandináv mutató.
Abszolút, abszolút. Még egy érdekesség. A munkaerőpiaci tartalék 2010-ben 700 ezer fő volt. Ebben bent vannak a munkanélküliek, meg azok, akik mondják magukról inaktívként, hogy ők keresnek munkát, szívesen állnának munkába, de nem most, hanem majd, nem tudom, x hét múlva, vagy hónap múlva. Például ilyenek mondjuk a gyesről-gyedről visszajövők, akik tudják, hogy mikor jönnek vissza, nem most, vagy a diákok, akik tudják, hogy mikor kapják meg a diplomájukat, és ők akkor szeretnének munkába állni, de már most keresnek. Tehát magyarul ez az egész kupac, akit valamilyen szinten lát a munkaerőpiac, tehát az nem biztos, hogy aktívak, mert van, aki inaktív belőle, de azért munkaerőpiaci tartalékként azonosítható, ez akkor 700 ezer fő volt, és így mondtunk 1 milliós bővülést. Jelen pillanatban ez 300 ezer, és most véletlenül éppen, a két szám csak véletlenül hasonl, vagy vág egybe, 300 ezer fővel szeretnénk bővülni. Biztos, hogy nem fog a munkaerőpiaci puffer, tehát amit a statisztika lát, nullára lecsökkenni. Nincs olyan, hogy nullás munkanélküliség, mert aki felmond és szeretne tovább lépni, az egy kis időig lehet, hogy éppen munkanélküli állapotba kerül, de a korábbi időszakban is igaz, hogy a munkanélküliség lecsökkent most 2023-ba 200 ezer főre, és a munkanélküliek létszáma abból a 700 ezerből ilyen 500 környéke volt. Tehát 300 ezerrel csökkent a munkanélküliek száma, és 1 millióval nőtt a foglalkoztatottaké. Hogy lehet ez? Úgy, hogy közben az inaktívak kevesebben lettek. Valószínű, nem mind a kétharmada a bővülésnek, mert ugye a kétharmadát az inaktívak adják, inaktívak csökkenése adja. nem mind a kétharmada állt munkába az akkor inaktív 64 alattiaknak, hanem olyan generációk kerültek most 64 tehát a most 64 alatti generációkból kevesebben vannak az inaktívak, mint a 15 évvel ezelőtti 64 alatti generációkból alapvetően. Miért is? Azért, mert főleg az időseknél, az 55 pluszosoknál. Aki most 55 pluszos, az 1959 és 1969 között született. Ez a korcsoport a 70-es években volt általános iskolás, ott már a családok úgy motiválták a gyerekeket, hogy menjél fiam tanulni, jobb lesz az életed, meg menjél lányom tanulni, jobb lesz az életed. Aki 15 évvel ezelőtt volt ebbe a korcsoportba, azok a háborús gyerekek, a háború utáni gyerekek, ők az 50-es években jártak iskolába, és akkor a családoknak még annyira rossz
volt. Sokan felkapták a fejüket, ugye, tekintett arra, hogy tőlünk délre és keletre is háború zajlik.
Igen, úgy, akkor a második világháborús,
világháború
környékén
született. Pontos definíciót, igen.
A második világháború környékén született magyar családokba született gyerekek, de az 50-es években a családok nagy részének még azt kellett mondani, amikor végzett az általános iskolába a csemetéjük, hogy menjél gyorsan dolgozni, fiam, lányom, mert kell a pénz a családnak. Oly nehezen éltek meg akkor a családok, ezért sokkal alacsonyabb volt a 15 évvel ezelőtti nyugdíj előtti generációk iskolai végzettsége, és mivel ők rosszabb iskolai végzettséggel léptek be a munkaerőpiacra, és érdekes módon az egészség megőrzésük is rosszabb mutatókat produkált, tehát ők korábban idősödtek, vagy korábban betegedtek, nem tudták úgy megtartani a munkaerőpiaci kompetenciáikat 65 éves korukig, nyugdíjig, mint a mostaniak, ezért sokkal többen korábban inaktívvá váltak valamilyen módon.
Hát meg ugye voltak azért ilyen rendszerek is, hogy előnyugdi lehetősége férfiaknál.
15-ig, vagy 11, 2010-ig, igen, nem igen. 15-ig alapvetően.
Férfiaknál, hölgyeknél, hogy ezzel is sokan azért eljátszadoztak, hiszen 52-55 évesen már lehetett tulajdonképpen időbe menni, de ugye a kérdés az, hogy a tartalék, honnét jön a tartalék.
A férfiaknál a bővülés szinte majdnem egészében a 65 fölötti korcsoportokban, a 65-75-ös korcsoportban történik. Már nagyon kicsike a férfiak bővülése most az utóbbi 2-3 hónapban. A nők még a 65 alatti korcsoportokban bővülnek.
Már most férfi társadalom szintnak bennünket, hogy Szalai Piroska dolgoztatni akarja őket.
Ez nagyon érdekes.
Nem. Nem. Most a tréfát félretéve.
Tehát konkrétan tényleg nyugdíj mellett a férfiak foglalkoztása sokkal, kb. 5-ször akkora, mint 10 évvel ezelőtt volt. Mutatja ez is azt, hogy tényleg egészségesebb.
És akiket elsősorban kvalifikált a munkakörökről beszélünk? Vagy is?
Legalább érettségizettekről beszélünk, de most már annyira nagyon kicsike az érettségi nélküli munkavállalók aránya. Európai szinten is alacsony Magyarországon az ő arányuk, de az egész népességen belüli arány, tehát sokkal jobb a legalább középfokú végzettséggel rendelkezők aránya Magyarországon.
Tehát most már az vált minimumán, mint annak idején mondjuk a szakmunkás képző.
Pontosan, igen. Tehát úgy gondolom, hogy ez egy nagyon széles csoport, ez egy hihetetlenül széles célcsoporttá vált, és azért azt tudni kell, hogy ha viszonylag jó az egészségi állapota az embernek, lehet, hogy eléri a nyugdíj korhatárt, biztos, hogy elmegy nyugdíjba, miért ne menjen el. Viszont nagyon jók a tapasztalatai, és nagyon jól a saját szakmájába tudta is a szakma követelményeit magáévá tenni, tehát magyarul nem annyira tudása, mint 20 évvel ezelőtt volt. Alapvetően akkor a munkáltatók is örömmel visszafoglalkoztatják, még akkor is, hogyha nem heti 40 órában alapvetően. A nők esetében viszont a bővülés az részben, ott is részben igaz, hogy de ott inkább az 55-64-es korcsoportokban van bővülés. Egyértelmű, hogy ha az ember később áll munkába, akkor a nők 40 is később lesz elérhető számára. Tehát, hogyha nem 16 évesen állok munkába, hanem 24 évesen diplomával, akkor én nem 56 évesen tudok nők 40-nel nyugdíjba menni, hanem 64 évesen tudok értelemszerűen. Tehát ez is okozhat okozhatja azt, hogy az iskolai végzettség emelkedése is okozhatja azt, hogy ez a korcsoport bővül, de okozza azt, hogy tényleg, ahogy mondtam, hogy jobbak a kompetenciáik, jobb az egészségi állapotuk. Ez a csoport mindenképpen bővül. A legnagyobb bővülést 55 fölöttiek csoportja hozta, hogyha ugye érettkori szegmenseket nézzük. Tartalék még mindenképpen van a 20-as éveikben járóknál, inkább a 25 alattiak esetében, de ott a tartalék egy érdekes csoportra vezethető vissza, hogyha az Európai Unió többi országát nézzük. Az előttünk levő, ugye mondtam, hogy hetedikek vagyunk nagyjából a foglalkoztatási rátarangsorban, az előttünk levő országok mindenhol magasabb azoknak a aránya, száma, tehát azoknak a részvétele a foglalkoztatásban, akik egyébként nappali tagozatos hallgatók vagy diákok, és a végzésük előtt már valamilyen atipikus módon foglalkoztatottak is, tehát valahol munkahelyük van emellett. Például Németország, Ausztria, Dánia hihetetlen nagy duális képzési, nagy létszámban vannak ott a duális képzésben résztvevők, és ezekben az országokban, aki duális képzésben vesz részt, az a diploma megszerzése előtt már foglalkoztatottá is válik. Lehet, hogy heti egy-két napra csak, de a munkahelyen nem csak ott van a munkahelyen, hanem foglalkoztatási jogviszonya is van. Dániában a felsőfokú végzettséget, tehát diplomát nem adnak úgy át, hogy valaki legalább 3 hónapos hivatalosan mindenféle nyilvántartás szerint is bizonyítható foglalkoztatási munkaviszonyt nem produkál. Ezt lehet nyáron havonta egy-egy hónapra is szétosztani. Nálunk Magyarországon ilyen még nincsen. Nálunk a középiskolában is, meg az egyetemen is társadalmi munkában történő részvételt várnak el alapvetően. Én azt gondolom, hogyha egy picit az atipikus foglalkoztatási viszonyokat tudjuk bővíteni, Magyarország még most is mind a home office, illetve a kombinált home office területén, mind a részmunkaidő területén az Európai Uniós országok közül a legvégén kullog, utolsó ötbe vagyunk mindig folyamatosan alapvetően, annak ellenére, hogy ugye a Covid alatt nálunk is megnőtt a home office, vagy a részleges home office, aztán visszazuhant, nem arra a szintre, mint 19-ben volt, de még ez a megemelkedett szint is, mivel egész Európában mindenhol ez történt, nem jelentette azt, hogy mi előrelépünk ezeken a listákon.
Ejtsünk néhány szót arról is, javaslom, van még hátra a műsor első részéből, hát a pár percünk, hogy mi a helyzet a külföldön dolgozó magyarokkal, mennyiben opció őket visszacsábítani.
Abszolút. A külföldön, tehát a Magyarországra érkezők és a Magyarországról távozók mérlege 2016 óta a bejövők, tehát a visszaérkezők vannak többen. Magyar állampolgár 2016 óta több jön haza hazánkba, mint ahány kimegy. Ez egy dinamikus mozgás lesz mindig is, már most is az, de ez így lesz a későbbiekben is, hogyha a foglalkoztatáson belül azt nézzük meg, hogy nem a távolra kiköltözőket vizsgáljuk, hanem a határon átjárókat, Ausztria leginkább, akkor a magyar statisztikákban látjuk azokat, akik Magyarországon költik el azt a pénzt, amit külföldön megkeresnek igazából, tehát akik ingáznak. Ezeknek a létszáma a COVID előtt 2019-ben 120 ezer fő fölött volt. Aztán egyharmaddal visszaesett, tehát 80 ezer főre visszaesett a COVID alatt. Azóta szép folyamatosan emelkedget, de még mindig nem értük el a 120 ezret. Én azt gondolom, hogy el fogjuk érni a 120 ezret, csak most már mások járnak át, mint a COVID előtti időszakban. Illetve hozzánk is jönnek vissza, továbbra is igaz, olyanok, akik korábban kijártak dolgozni. És ugye van még egy ilyen kérdéses csoport, ez a közfoglalkoztatottak, akiket mindig azt mondjuk, hogy hát attól nőtt a foglalkoztatás. Nem, a közfoglalkoztatottak már 65 ezren vannak körülbelül az összes foglalkoztatott között, holott bőven több mint 200 ezeren voltak korábban alapvetően. Tehát a foglalkoztatás a magyarországi belső határon belüli elsődleges munkaerőpiacon bővült.
És van még itt egy nagy téma, akkor a vendégmunkások szerepe, helyzete Magyarországon.
A vendégmunkások alapvetően jelentős létszámban vannak már, de a vendégmunkásokat szabályozó törvények folyamatosan szigorodnak. Tehát a munkáltatók
hozzá, ez nem egy ördögtől való dolog, tehát a munkaerőpiacon semmiféleképpen,
és ők nincsenek benne ebbe a létszámban, amikről beszéltünk. Mert ez a magyar lakosság, nem a magyar állampolgárok, de a magyar lakosság létszáma alapvetően. A vendégmunkásoknak viszont munkavállalási engedélye van, és leghosszabb esetben 2 éves, tehát nekik haza kell menni utána, ha az lejár.
Köszönöm szépen, tartunk pár perces szünetet, jönnek a hírek, a műsor második részében pedig elárulom, hogy mivel foglalkozunk, a reálbérek alakulásával, mindannyiunkat érintő témakör, miként hatott 2023-ban erre a területre az infláció, és az is, hogy idén mi várható, és a KSH-tal berobbantott múltkori szám, hiszen az átlagkereset ugye most már bőven 600.000 forint van, mit is jelent a mindennapokban, úgyhogy ezekkel a témákkal várjuk hallgatóinkat vissza, pontosabban ne is menjenek el, hiszen a hírek után folytatjuk a beszélgetést.